Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Hát akkor szeretettel köszöntöm a hallgatókat, itt vagyunk Kapolcson, a Kultúrtérben, egy generációs beszélgetés sorozatnak az egyik állomáson, ahol remélhetőleg majd Kapolcson túl is, a Művészetek Völgyén túl is folytatódni fog. És ki más is lehetne a vendégünk, mint Steiger volt Krisztián generációs szakértő. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm szépen, szeretettel köszönöm a hallgatókat, most találkozunk először az itt ülőkkel, mindenkinek jó napot kívánok.
Krisztián, miért lesz valaki generációs szakértő? Ez miért kezdett téged érdekelni? Miért volt ez fontos számodra?
Soha nem kérdezte még tőlem senki. Amikor megszülettem, anyám meglátott és azt mondta, hogy ebből a gyerekből generációkutató legyen. Ez nem egy tudatos döntés volt, tehát nem úgy alakult, hogy a karrieremet fölépítettem generációkutatóvá. Én közgázon végeztem először, tehát a közgazdászként végeztem, és már ott is a generációkkal foglalkoztam, akkor még fiatalságkutatással, a fiatalok média használati szokásaival, abból írtam OTTK dolgozatot, és abból országos második helyzet lettem, és azt gondoltam, hogy ez egy nagyon érdekes téma, ha országos második leszek, és akkor elkezdtem ebbe belemélyedni, és akkor ebből nőtte ki magát, hogy ilyen generációkkal.
Világos, de akkor ez közgazdasági szempontból volt érdekes.
Abból indult ki, igen. Én közgazdászként végeztem, és utána kezdtem el tanulni.
Mert hogyha azt mondom, hogy közgazdaság és médiafogyasztás, akkor valahol a reklám szó kezd így derengeni a háttérben.
Igen, de a marketingben van pszichológia, és Sas Istvántól, hogyha valaki emlékszik rá, régi-régi reklámszakember volt, ő csinálta ezeket a régi reklámokat, mint bontott csirke, itt vannak egy-ketten.
Nyilván mindenki talán emlékszik el, persze.
Egy-ketten vannak, akik emlékeznek ezekre a reklámokra. Meg nem, igen, Traubi szóda reklám, hogy Traubit akarunk, gyerekek talán kérünk. Szerintem ezek emblematikus reklámok, vannak egyenketten, akik emlékeznek rá. Ezt a Sas István rendezte, és én tőle tanultam marketing pszichológiát. Aha. Tehát, hogy azért a marketingen belül is van pszichológia, szociológia, egy csomó olyan irányzat, ami alapokat adott ehhez. Aztán később kezdtem el tanulni pszichológiát, mélyebben, meg pszichodráma tartó vagyok, most végzem felsőfokot, tehát hogy egy csomó minden egyéb olyan dolog van, amihez a témához kapcsolódik.
Világos, de hogy igazából most felhoztad a reklámokat, valahol a kérdésem arra akart.
Nem hoztam föl, te hoztad föl.
Én hoztam föl a reklámokat, de te fölidézted, hogy milyen izgalmas reklámok voltak a 70-es években, de hogy tulajdonképpen miért foglalkoztatja ez az embereket, vagy miért foglalkoztatja ez a közgazdászokat. Tehát valahogy, hogyha ezeket a generációkat nézzük, akkor ugye minden egyes generáció csúnya szóval célcsoport, ami azt jelenti, hogy nyilván más a célcsoportja egy, nem tudom, ilyenfajta üdítőitalnak, vagy egy olyan fajta sörnek, vagy egy ilyen autónak, vagy egy olyan kozmetikumnak. Tehát valahol nem ez lebeg a háttérben.
De megválaszoltad a kérdést tulajdonképpen. Tehát a közgazdaságtan meg a marketing ezért foglalkozik ezzel. Én kezdetben ezzel foglalkoztam, most már nem. Tehát most már nem csinálok ilyet, nem foglalkozom reklámokkal, meg célcsoportokkal, de való igaz, hogy a közgazdaságtant ezért is érdekli. A marketingben minden a célcsoportok körül zajlik, vannak életkori célcsoportok, vannak iskolai végzettség szerinti célcsoportok, vannak anyagi helyzet szerinti célcsoportok, tehát nagyon sok szempontból szegmentálják a vásárlói réteget. Ezen belül a generáció is egyfajta szegmentációs történet, de én most már kifejezetten csak pedagógusokkal foglalkozom, szülőkkel foglalkozom, HR szempontból foglalkozom, tehát toborzás, megtartás, vállalaton belüli generációs kommunikációkkal, marketing irányvonallal nem foglalkozom a generációk tekintetében.
Világos, de valahogy mindig innen vezetik le a generációs különbségeket, tehát amikor ki? Azt mondják, hogy nem tudom, hogyha olvas az ember háttéranyagokat, akkor ugye valahogy az derül ki, hogy egyrészt ugye a digitalizáció az fölmerül, illetve a fogyasztás, és hogy digitálisan lámlám mondjuk az alfa generáció az már hogy használja a pénzt, hogy fogyaszt, és nyilván akkor ebből nagyon egyszerűen következik az, hogy amit az iskolában vagy egy munkahelyen látunk tőlük, azt nyilván ez alapvetően meghatározza.
Én nem így vezetem le, tehát nem tudom, hogy ki vezeti le így, de biztos vannak ilyen levezetések is. Alapvetően, amit én a generációknál nézek, az az, hogy gyerekkorban mik azok a meghatározó attitűdök, amik befolyásolják a te attitűdjeidet, értékeidet, világlátásodat, a jövő megítélését, azt, hogy milyen döntésed lesz, hogy a jelen helyzetben, hogy egy gyereknek mindig az a kvázi döntése, hogy hogyan tudja a földet túlélni. Tehát neki a túlélési eszközeit kell összepakolni, amik tulajdonképpen a tanult képességeink, hogy milyen képességekre kell szert tenni ahhoz, hogy a földi világot túléljen. Ebben nagyon-nagyon nagy változás van az elmúlt 60 évben, és ebben a változásban az egyik központi szerepet a média határozza, a média gyakorolja. Magyarországon 1957. május 1-től van televízió, ezért az X és az Y generáció gyerekkorát a televízió megjelenése határozza meg. Ugye az X és az Y esetében mondjuk azt, hogy a televízió lett az ő életükben egy pedagógiai segédeszköz. Tehát a szülő nem akart foglalkozni a gyerekkel, akkor le tudta ültetni a tévé elé, és a tévé befolyásolta a mi gyerekkorunkat. Az E és az alfa generáció gyerekkorát pedig a digitális eszközök befolyásolják, hiszen a kütyű, a mobil eszköz lett most a pedagógiai segédeszköz. Tehát az nem igaz, ha azt mondjuk, hogy a fiatalok elkezdtek digitális eszközöket használni, az az igazság, hogy az egész világ kezdett el digitális eszközöket használni, csak az nem idegesít minket, ami idegesít minket, az a gyerekek digitális eszköz használata. Azt, ahogy mi használjuk felnőttként, azt valahogy nem vesszük észre, és avval nem foglalkozunk. Sokkal megengedőbbek vagyunk és megbocsátóbbak vagyunk magunkkal szemben, de a gyerekeinkkel szemben sokkal inkább kevésbé vagyunk toleránsak, ha ugyanazt csinálják, mint amit mi csinálunk.
Hát ráadásul mi tanítjuk meg őket az digitális eszközöket használni?
Nem tanítjuk meg őket, hanem oda
nyomjuk,
oda tesszük, és azt mondjuk, hogy tanuld meg.
Jó, de...
És miért nem csinálsz olyan gyerekkort, mint amilyen az én gyerekkorom volt? Miért nem jársz rá a grunddal focizni? Uh-huh. De hát se grund nincsen, se focilabda nincsen, se semmi nincsen.
Világos, nekem csak az a kép él előttem, ami... Hát, pont azt hiszem a Karina említette, Kecskés Karina az egyik fő szervező, hogy hát nem megdöbbenve látja, hiszen mindent azt látjuk, hogy amikor ezek a kis egy-két éves gyerekeket étterembe viszik, vagy tanítják enni, akkor rögtön odarakják eléjük a képernyőt, hiszen akkor nyugodtabb a gyerek. Tehát nyilván nem tanítjuk a használatot, de mi vagyunk azok, akik a kezükbe adjuk. Illetve hát az egész iparágak épülnek erre.
Igen. Csináltunk egy felmérést, és abból az jött ki, hogy a mi általunk megkérdezettek 86%-a azt mondta, hogy egyetlen egy szabály van otthon, ez pedig az, hogy nem lehet evés közben digitális eszközt kitenni az asztalra. És ebből a 86, ez az egy szabály van, 86% szerint, és ebből a 86%-ból 81% azt mondta, hogy ez az egy szabály, amit a szüleink nem tudnak betartani. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen keretet adunk, és nem digitális keretet adunk, ahhoz, hogy megtanulja a gyerek, hogy mi az, hogy szabály és keretrendszer, abban mi mennyire vagyunk következetesek és tudatosak.
Farizeusok vagyunk a gyerekeinkkel szemben?
Én nem azt mondanám, hogy farizeusok vagyunk, hanem most egy nagyon bizonytalan világban vagyunk szülők, és hogy annyira nehezen találjuk meg szülőként a kapaszkodóinkat, hogy stabil szülők legyünk, ugye erről beszélgettünk most az előbbi előadás során pár házzal arrébb, hogy most meg kellene találni a saját magunk szülői kapaszkodóit egy olyan világban, ami rettenetesen bizonytalan, és nem tudunk visszanyúlni a 80-as évek, 70-es évek gyerekkorába, hogy akkor a szüleink mit csináltak. Tehát, hogy próbálunk mintát találni, hogy az én anyám, meg az én apám hogyan vezetett be a digitális életbe. Hát sehogy, mert nem volt digitális élet. Az én apám, meg az én anyám...
Sőt, te vezetted be őket a digitális életbe?
Hát még én sem, mert már öreg voltam, mire digitális lett. Tehát, hogy én egy Commodore 64-et kaptam 1988-ban német rokonoktól, joystickkal, amit egy Junos TV-re, ne foglalkozzatok vele, egy Junos TV-re kellett rákapcsolni, és azzal próbáltam valahogy játszani. Az orbitálisan messze volt a digitális élettől. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy a mai gyerekek magányosan játszanak otthon, az nem igaz, mert mi játszottunk otthon magányosan, mert avval a Commodore 64-el nem tudtam hálózatba kerülni senkivel, hanem tök egyedül játszottam akár egy nap 6-8 órán keresztül.
Hát, hogy a szomszédfi is nézte, hogy te játszol, és aztán esetleg odaengedted.
Jobb esetben.
Egy azt mondtad, hogy bizonytalan világban élünk. Ez nem volt mindig így?
De mindig voltak bizonytalanságok, de ilyen szintű... Tehát, hogy most a bizonytalanságnak egy ilyen extrém szintjét éri meg ma a világ. És hogy nyilván volt bizonytalanság 1939, 40, 41, 42-ben is, hogy túlélem-e a holnapot, tehát hogy ilyen szinten volt a bizonytalanság, de hogy a közösségnek nagyon nagy megtartó ereje volt. Évszázadokon keresztül, mondjuk a nevelésben voltak olyan keretek, amit mindenki betartott és mindenki betartatott. Ugye ezért volt ez a mondás, hogy az utca is felnevelhette a gyereket, mert ugye a közösségen belül ugyanazokat az értékeket képviselte mindenki. Most ezek a keretek elvesztek, ezek a keretek átalakulnak, és hogy a te személyes döntésed az, hogy te hogy csinálod. És nem nagyon kapunk kívülről támogatást, és ez nagyon sok mindenbe visszaköszön. A gyerek továbbtanulásában, ezekben az otthoni szabályokban, hogy beoltatod-e a gyereket, hogy majdnem, hogy egy csomó olyan témánk van, amit ide bedobnék, és ebből az itt ülő 200 emberből 200 féle vélemény lenne, és nem nagyon tudnánk egységes kapaszkodót találni.
És akkor elsősorban ezért fordulnak hozzá, például szülők meg pedagógusok, ahogy említetted?
Nem feltétlenül csak emiatt, hanem abból a bizonytalanságból, hogy például most hogyan kell tanítani, hogyan kell kapcsolódni a gyerekekhez, hogyan lehet átadni azt a fajta lexikális tudást, amit mondjuk a NAT elvár egy olyan világban, ahol teljesen más idegrendszer és teljesen más agyi, meg tanulási képességekkel érkeznek a gyerekek az iskolába. Ugye Gyarmati Éváról rengeteget szokott beszélni akadémikus, hogyha valaki nem ismeri, hogy ő ugye méri azokat a fajta dolgokat, ADHD, SNI, meg mindenfajta ilyen mentális betegséghez kötődő változásoknak a számbeli változását, és hogy hány szorosára nőtt meg az elmúlt 20-30 évben az ADHD-esen is a gyerekeknek az aránya, és hogy ez mennyire köthető ahhoz, és hogyha nem az ADHD-t nézzük, hanem mondjuk a diszlexiát, diszgráfiát, és azokat a dolgokat, amire címkézzük a gyerekeinket, hogy valójában nem is diszgráfiások és diszkalkuliások, hanem teljesen más képességekkel kerülnek be az iskolába, de azzal a metódussal próbáljuk megtanítani őket, ami az én képességem volt, vagy anyám képessége volt, vagy nagymamámnak a hozott képessége volt. Nyilván ez is bizonytalanság, tehát tele vagy szülői bizonytalanság, hogy most mit csináljak, hogy csináljam, és még ráadásul szorongasz is. Ugye annál jobbat nem is tudsz tenni a két gyereked jövője érdekében, hogy jót szorongsz, és akkor attól sokkal jobb jövőjük lesz, hogy te szorongsz. Welcome. A 21. században. Tehát, hogy ugye egy csomó minden, a személyiség fejlődéssel együtt jár egy csomó minden. Az egyik ilyen, hogy vannak a referencia személyek. A referencia személyek nagyjából 4-5-6 éves korunkra a szülők, utána az óvónő meg a pedagógus, majd jönnek a kortársak. Mindig, amit a kortársak képviselnek egy bizonyos életkor után, az sokkal fontosabbá válik, mint a korábbi referencia személyek által képviselt. Ha te azt képviseled, hogy 10-12 éves koráig ne legyen telefonja, akkor az addig, amíg te vagy a referencia személy, ez tök jól működik, onnantól kezdve a kortársak már azt mutatják, hogy ez így nem jó, onnantól átitatódik az egész. De két dolgot tudunk csinálni, minimum kettő, de ennél sokkal több. Az egyik az, hogy ugye a jelenlegi világban egy válaszkész nevelési elv mentén próbáljuk a gyerekeinket nevelni. Régen szülői tekintélyelvű nevelés volt, most ez a válaszkész vagy demokratikus nevelési elv. Ebbe a rugalmas szabályozásnak nagyon erőteljesen benne kell lennie. Tehát hozol egy szabályt, bátor szülőként meg tud azt tenni, hogy mindaddig megtartod ezt a szabályt, amíg nem okoz több kárt, mint hasznot. Tehát azt látod, hogy nagyobb kárt okoz a gyerekeknek, és a te kettőtök viszonyában az, hogy te nem akarod, hogy telefonja legyen, tud rugalmasan felülírni, nem azért, mert a környezet rád kényszeríti, hanem azért, mert te így döntöttél. Tehát azt képviseld a gyerek felé, hogy ezt én így döntöttem, mert én vagyok a szülő, és felülírhatom ezt a szabályt, és nem ragaszkodok ahhoz, hogy 10-12 évesig, mert egyszer meghoztam ezt a döntést, hanem racionalizáltam, mérlegeltem, és azt mondtam, hogy valamilyen szempontból felülírok. Tehát a rugalmas szabályozás hitelességet és tekintélyt tud adni egy szülőnek, ha ebbe beleállsz, hogy ez a te döntésed, nem kényszerből, nem szorongva, nem aggódva, hogy jaj, akkor most nekem is meg kell csinálni, mert abban nincs hitelesség, hanem úgy, hogy te így döntöttél, ez az egyik. A másik, hogy bele tudunk-e állni mi szülők abba, hogy hozunk döntést, és amellett kiállunk mi együtt. Tehát amikor én elmentem az egyik iskolába, általános iskola első osztály előtt az első szülői órán, szülői fogadórán, és, vagy milyen szülői értekezleten, és azt mondtam a szülőknek, hogy egyezzünk meg abba, hogy ezek a gyerekek 12 éves korukig ebben az osztályban nem kapnak telefon. És a 25 szülőből 5-en azt mondták, hogy nekem ehhez mi közöm, akkor adok telefont a gyereknek, amikor én akarok. Onnantól kezdve tök mindegy, mi az egyéni döntésed. Tök mindegy. Mert az az 5 gyerek 9 éves korban megkapja a telefon, és onnantól kezdve a többi gyerek is próbál utána menni, és neked szülőiként már nincsen lehetőséged fönntartani ezt az álláspontot, mert a többi szülő ebben nem volt partner. Mit tudsz csinálni? Rugalmasan szabályozni. Hogyan tudsz hiteles és jó szülő lenni abban a helyzetben, ahol ez a környezet. Nem fikázni a környezetet, hanem elfogadni. Ebben a világban élünk. hogyan tudok mégis hitelesebb támogatást adni a gyerekeinek egy ilyen rendszerben. Nem az fog segíteni, hogy letiltod a telefonról a gyerekedet, mert közben látja, hogy te folyamatosan használod, hanem megtanítod arra, hogy lehet offline is élni, és lehet online is élni. És ez a legnagyobb hiba, hogy nem tanítjuk meg ezt a kettőt a gyerekeinknek, hogy ez két különböző világ. Amíg a szülő nem veszi a fáradtságot, hogy megtanítsa a gyereknek, hogy ez két különböző világ, ezek a gyerekek egy olyan rendszerben nőnek fel, hogy nem tudják ketté választani ezt a kettőt. Mert hogyha azt látja, hogy a szülő hozzá van nőve a telefonhoz, nem fogja tudni, hiába duális az agya, mi nőttünk fel egy olyan rendszerben, ahol nem volt, meg olyan, amiben van. És két világgá tudjuk tenni. De szülőként egy olyat csinálni, hogy este 8-kor azt mondod, hogy előveszed ilyen látványosan, és azt mondod, hogy apa mára befejezte, kikapcsolom, és nem veszem föl. És 8-tól az alvásig, ez egy offline mentes tét, ennek is van vége. Van eleje, és van vége. De ezt meg kell tanítani. De különben nem fogja megtanulni magától. És ha ezt nem viszed be a nevelésbe, akkor fogsz aggódni, és akkor leszel tele bizonytalansággal, mert hogy tudod, hogy nem adtad meg nekik azokat a kapaszkodókat, amit egy digitális világban meg kell adni. Meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy milyen képeket teszünk ki, de ha gyerekkorban kitettél róla a mesztelen képeket 1-2 évesen a netre, akkor utána nem leszel hiteles szülő, amikor azt mondod, hogy ne küldjél mesztelen képetek a többieknek. De hát anya, te is kitettél rólam 1-2 éves koromban. Érted? Tudatosan odafigyelni, hogy én szülőként mit csinálok. Mert ezek a minták adják számunkra is a kapaszkodókat egy olyan világba, ami más világ, mint amikor mi voltunk gyerek.
Krisztián, lassan lejár az időm, de egy kérdést megengedj meg. Milyen lesz a jövő? Te mit gondolsz erről? Mit tudsz erről? Azok a gyerekek, akik most születnek, a napokban születnek, milyenek lesznek ők 10 év múlva?
Ugyanolyanok, mint mi. Ugyanolyanok lesznek, mint mi. Hát ahogy én voltam 10 éves, és amilyen környezetet teremtünk neki mi, olyan gyerekkora lesz. Tehát én még nem láttam egy olyan gyereket, aki magával hozta volna a jövőjét. Minden gyerek azt a jövőt kapja meg, amit mi csinálunk neki. Ha nekünk ez nem tetszik, emberek, fogjunk össze, és változtassuk meg. De ha nem változtatunk, akkor egy passzót ne szóljunk a gyerekeinkre. Tehát engem ez zavar a legjobban, hogy nem csinálunk semmit, leülünk, jártatjuk a szánkat, nincsen cselekvés benne, és utána őket fikázzuk. Hát hol itt az igazság?
Emberek, teljesen igazad van.
Abszolút.
Köszönöm. Tehát, hogy a technológia az egyre inkább fejlődik, ugye egyre nagyobb kihívások vannak, most beszélhetünk az AI-től elkezdve bármiről. Nyilván azért vannak arra felmérések és arra vonatkozó kutatások, hogyha a gyerekekre ilyen hatással volt, tehát említetted mondjuk az ADHD-t, SMI-t, stb., ami többé-kevésbé a digitalizáció számlájára írható, akkor mi lesz, hogyha ez a hatás, vagy ez a nyomás fokozódik.
Mindenképpen valami horror sztorit szeretnél a végén hallani, tehát hogy azt érzem, hogy...
Nem feltétlenül, de kétségtelenül erős lezárás lenne, igen.
Nem szeretek ilyeneket mondani, ha bármilyen csalódást okozok bárkinek. Tehát azt gondolom, hogy a jövő a szülőnevelésről szól. Az én misszióm az nem az, hogy ilyen pánikot keltsek, hanem az, hogy tanuljunk meg szülőnek lenni. Ezért vannak olyan workshopjaim, amit szülés előtt álló fiataloknak is tartok, hogy már önmagában az, hogy a prenatális időszakban, vagy a terhesség időszakában az édesanyja vagy az édesapának a digitális eszközhasználata hatással van-e a magzatra. Tehát, hogy legyünk tudatos eszközhasználók, legyünk tudatosan jelen a 21. században. Az internet nem az ellenségünk, a mobiltelefon nem az ellenségünk, az az ellenségünk, ahogy használjuk, és ahogy nem tanuljuk meg kezelni ezeket a dolgokat. Ha megtanuljuk kezelni, jöhet ide bármilyen mesterséges intelligencia, ha mi emberek ezt tudatosan beépítjük az életünkbe, akkor ez, tudom, hogy demagóg, meg tudom, hogy túl naív, meg minden egyéb, de hogy addig, amíg hagyjuk, ami ez történik, addig nem tudunk mit szólni. Egyszer el kell érni egy kritikus tömeget, amikor azt mondjuk, hogy ez a digitális eszköz, ez nem az ellenségünk, de a helyén fogjuk kezelni. Ezzel tudunk a jövő generációnak a legnagyobb segítséget adni.
Ennél szebb végszó nem kell. Fegyelem a Krisztián generációkutatónak, nagyon szépen köszönjük, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok a Kultúrtérben. Folytatása következik.